arra vágytam, körülbelül 10 évesen, hogy milyen jó lenne majd mesekönyveket illusztrálni. A férjem az első pillanattól kezdve bíztatott, hogy ez az én utam, ne hagyjam abba, ne adjam fel, támogatott is most is, maximálisan támogat mindenben. Tehát azzá lehetek mellette, akinek az Úristen engem elgondol. És azt is meg tudtam fogalmazni, hogy remélem, hogy a férjem is azzá lehet mellettem, amivel az Úristen őt elgondolja. Kiegészítjük egymást. Ez alapján készültek a képek. Tehát nem kronológiai sorrendben, hanem ahogy megérintették a történetek a szívemet.
Tizenkét fa és hozzá 12 bibliai idézet kíséri végig az új esztendő hónapjait abban a különleges naptárban, amely Szűcsné Novák Mária Tűzzománc képeiből született. A 25 éve Székesfehérváron élő alkotó főiskolásként találkozott és köteleződött el életre szólóan a művészeti ággal, amelynek technikáit az alkotói folyamat alatt sajátította el és fejlesztette ki. A magyar népmese világa, majd később bibliai nőalakok és fák jelentek meg az egyedi színvilágú, mindig mosolygó, nyugalmat és békességet árasztó képein. Az elmúlt 3 évtizedben 43 önálló és számos csoportos tárlaton szerepelt. Az ÖKK podcast vendégeként Marika elmondja, milyen lelki gazdagságban, mesékkel szőtt úton indult el élete a Mátra aljáról, s mint az élet írta mese hőse, hogyan találta meg a saját útját. A Szentírással való találkozásnak a bibliai nőalakok megjelenését és egy elfeledett gyermekkori álom beteljesedését is köszönheti. Nem csak alkotásai, a vele való beszélgetés is lélekemelő. Legyenek fültanúi! Szűcsné Novák Mária 1991-ben készítette első Tűzzománc képeit az Egri Főiskolán. Mint ahogy közösségi oldalán írja, nehéz, de szép utat járt be. Sokat kísérletezett különböző zománcokkal, tervezett, rajzolt, még végül kialakult saját motívumrendszere, amelynek segítségével beszél a képeken. 25 éve él Székesfehérváron, tagja a Vörös Marti Társaságnak és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
Gyermekkoromban nagyon meghatározó volt, hogy édesapám esténként olyan állatmeséket mondott nekünk, amit ő talált ki. És olyan szeretettel mondta. És ő nagyon-nagyon gyönyörűen rajzolt is. És amikor én valamit rajzoltam, állatot vagy embert, és oda vittem hozzá, akkor olyan szeretettel, olyan kedvesen kijavított, hogy mit, hát építő kritikával, hogy mit, hogyan lenne jobb egy kicsit rajzolni. Tehát ő nagyon sokat segített. Édesanyám pedig Erdélyben született, Kovásznán élt, és Alsó Csernátonban, tehát gyerekként, meg fiatal felnőttként körbevettek ezek a tárgyak, amiket ő onnan hozott vagy kapott. És hát ilyen gyönyörű szőttesek, meg kancsók között nőttem fel. Van egy pár lakásomban most is körben vannak ilyenek, és ezek meghatározták az én motívumvilágomat. Én hiszem azt, hogy valamiképpen beleim ivódtak. Tehát nem másoltam ezeket a motívumokat, de később valahogy belülről így kijöttek ezek a formák. És gyerekként én nagyon szerettem a népmeséket, rengeteget olvastam. És van egy ikertestvérem, és sokszor mondta nekem, hogy én miért nem olvasok komolyabb regényeket. Mert ő mutogatta, hogy miket olvas, hogy én miért olvasok ilyen meséket. De valahogy nekem azok így melengedték a szívemet, és nagyon sok tanulság van a mesékben. És ilyeneket is rajzoltam, ezzel kapcsolatos rajzokat.
És akkor a pályafutásod az egyértelmű volt, hogy valahol a rajz, az alkotás, az szerepet kap benne?
Szerintem ez egy adottság, isteni adottság. Pál apostol írja, hogy alkalmasságunk Istentől való. A tehetséget ő adja. Mindannyian kapunk valamilyen tehetséget, mindannyian kapunk valamilyen adottságot. Éppen itt van előttem egy szép idézet Szent Teréztől. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül, a csepp nélkül azonban sekélyesebb volna a tenger. Tehát mindannyian kapunk talentumokat, és azokat kell megtanulnunk felhasználni, hogy másoknak áldássá váljunk. Én gyerekként ezt természetesen nem tudtam így felfogni, és megfogalmazni, de arra vágytam, körülbelül 10 évesen, hogy milyen jó lenne majd mesekönyveket illusztrálni. De aztán ezt a vágyamat teljesen elfelejtettem.
De néhány évvel, néhány évtizeddel később azért ez megvalósult.
Igen, eltelt több mint 30 év, amikor festettem a bibliai nő alakokat, és egyszer csak hirtelen, én hiszem azt, hogy az Úristen juttatta eszembe, nagyon hirtelen eszembe jutott ez a régen elfelejtett gyermekkori vágy. És akkor elkezdett folyni a szememből a könyv, hogy hát ez megvalósult, és az Úristen sokkal magasabban, sokkal szebben valósította meg, mint ahogy én akkor ezt el tudtam volna képzelni. Hogy végül is illusztrálok, de nem mesekönyvet, hanem a Szentírást, ami az Isten igaz beszéde.
Mikor került a kezedbe, vagy mikor találkoztál így mélyebben a Bibliával?
Az én férjem, amikor megismerkedtünk, az első karácsonyi ajándéka egy Biblia volt, méghozzá az 1990-ben megjelent Károlyi fordítású Biblia, és egy művészeti album. Én akkor kezdtem el mélyebben olvasni a Szentírást.
Az, hogy mikor, hol nyitott ki, az mitől függ? Vagy mikor, hol nyílik ki? Melyik az igaz a mondatok közül?
Hát én úgy szoktam olvasni, hogy folyamatában én így szeretem. Az elejétől, és szeretem az összefüggést is látni, hogy mi van előtte, mi van utána, és már többször elolvastam a Szentírást, új fordítású változatot is, és nagyon jó minden nap olvasgatni. Nagyon jó.
Az idézetek, azok megtalálnak, hiszen azok nem csak a gondolataidban, meg a mindennapjaidban kapnak helyet, hanem az alkotásaidban is. Vagy ebben a folyamatban, hogyha beavatnál bennünket, hogy előbb születik a kép, vagy előbb születik, vagy a gondolat az idézet hozza.
Ez nagyon jó kérdés. Amikor ide költöztünk Székesfehérvárra, akkor volt egy ilyen időszak az életemben, amikor nagyon szomorú voltam. Egy rossz döntés miatt, amit akkor én úgy gondoltam, hogy rossz döntés, de máma már látom, hogy nagyon jó volt az úgy. És senki nem tudott megvigasztalni. És találtam egy igéskártyát, amin egy aranyos kis kép volt, alatta egy ige. Gondja van az Úrnak az útra, melyen jártok. És ez az ige felemelte a tekintetemet Jézusra. Felemelte a tekintetemet az élő Istenre. És megvigasztalt. És bátorított, és belekapaszkodtam. És arra gondoltam, hogy ha én nekem ez ilyen sokat jelentett, akkor a többi embernek, akik körülvesznek, akiken látom, hogy problémákkal küzdködnek, mert ki az, akinek nincsenek bajai, problémái, hogy mennyire szükségük van rá. És onnantól kezdve a Tőzománc képeim alá olyan igéket helyeztem, amik igazából az én szívemhez is szóltak. Onnantól kezdve kerestem azt, hogy ahogy olvastam a Szentírást, hogy mit akar nekem mondani az Úr, mert beszél velünk a Szentíráson keresztül az Úristen.
De mikor született az első kép a Tűzománccal, hogyan találkoztál?
Egerben végeztem matematika rajszakon, és ez életem egyik leggyönyörűbb 4 éve volt. Csodálatos 4 év volt. Hát meg kell említenem Kishonti Jenő festőművészt, Dévényi János festőművészt, akik nagy hatással voltak rám. És Dévényi János festőművész kért meg bennünket, hogy vegyünk részt egy ilyen műhely munkában, ami 1 hétig tartott, és ott ismertem meg a Tűzománcot, és ott készítettem az első képeimet, amiket én úgy éltem meg, mintha egy csoda születne. Mert sokkal szebb lett, mint amit én gondoltam, izgalmas volt, nagyon-nagyon érdekes, és úgy éreztem, hogy rátaláltam valamire, ami nekem való. A főiskola után férjhez mentem Veszprémbe, és hát ott telepettünk le, 6 évig éltünk ott, de csak 1 évig tanítottam matematikát és rajzot, mert hát megszületett a kisfiam, és az óvoda után hát nem tudtam dolgozni úgy, ahogy szerettem volna, mert elég beteges volt. És így azt a döntést hoztam a férjemmel megbeszélve, hogy otthon maradok vele. És ez nagyon jó döntés volt. És hát azért is jó döntés volt, mert nem éreztem, hogy a helyemen vagyok. Tehát így belül a szívemben éreztem, hogy ez nem az én utam. És akkor ott otthon a fiam mellett így volt lehetőségem újra elkezdeni zománcozni. Persze így hobbi szinten, és nem is gondoltam akkor, hogy valaha nekem ilyen kiállításom lesz. Abszolút nem.
És akkor tulajdonképpen ez abszolút autodidakta módon történt a tanulás, tehát otthoni kísérletezésekkel, utánaolvasással?
Tulajdonképpen igen, de azért ragadtak rám dolgok. Tehát most vannak ilyen, tehát a főiskolán is nagyon sok minden ragadt rám, tehát ott igaz, hogy leginkább festészetet tanultunk, de biztos, hogy beleépült a munkáimban ez, amit ott tanultam. Akkor voltam ilyen tűzománc szimpóziumon, Kecskeméten, ott is picit ragadtak rám dolgok, de leginkább a saját káromon tanultam, rengeteget kísérleteztem, igen.
A témaválasztás az hogyan kezdődött? Mi volt az első?
A mese téma az volt nekem az első, az a szívemhez közel állt, és szerintem a tűzománchoz nagyon illik, mert a tűzománc is ilyen színes, ilyen csillogó, ilyen játékos, és valahogy így jött magával, meg én nagyon szerettem a népmeséket kislánykoromban. És a mesevárosok, meseutcák, tündérek, tehát ezek így jöttek. Aztán a természet, a virágok, a madarak. És mikor Fehérvárra költöztünk, utána nem sokkal, pedig fehérvári utcaképeket készítettem, fehérvári épületeket, nevezetességeket, vagy a Boriváról is egy sorozatot.
Hogyan talált rá erre az útra, a bibliai tematikára?
Szép lassan megérlelődött a szívemben, kiformálódott, és belülről késztetést éreztem arra, hogy a szentírásból jeleneteket ábrázoljak. Először a nőalakokat, a bibliai nőalakok formáinak gondoltam ki a szívemben. Először Eszter királynét ábrázoltam, valahogy a szívemhez közel állt. És utána később szép lassan a többi nő alakot, de nem kronológiai sorrendben haladtam, hanem ahogy megérintették a szívemet, a gondolataimat, ahogy ki tudtam gondolni az ő ábrázolásaikat. Mert tehát nem úgy ábrázoltam nyilván, ahogy kinéztek, nem is tudjuk, mert nem készültek fényképek, hanem ahogy én ezt így megszületett a szívemben. És nagyon sokszor ilyen magyarázó motívumokat használtam. Elmondtam a nő alakok történetét, mert akkor még nem gondoltam, hogy egyszer le fogom írni egy könyvben. Tehát amit csak lehetett, megpróbáltam beleépíteni a képekbe, hogy minél több üzenet lejöjjön a képről.
És itt is a színek azok is nagyon fontosak, jelentősek.
Igen. A piros, azt egyre többet használom, nagyon szeretem, és a zöldet, tehát ez szerintem valamennyi képemnél látható, egy ilyen zöldes, szürkés szín valamennyi képemnél ott van, de a kép jelentésében is szerepe van sokszor, hogy milyen színeket használok. Például a sára képnél a zömével pirosakat használok, élénk színeket, mert az örömöt akartam kifejezni, az ígéret beteljesülését a képen.
Amikor alkot, akkor ez mennyire tudatos? És hogyha egy kicsit az alkotói folyamatba is bevezetne bennünket?
Erre nincs így recept számomra, tehát valahogy mindegyik más. De a legelső nőalakokra nagyon emlékszem, hogy 1/2 évig csak gondolkodtam rajta. Csak valahogy úgy bennem volt, hogy ezt így lehetne, ezt úgy lehetne. Így valahogy a fejemben így megrajzoltam. És 1/2 év után így ömlöttek ki belőlem ezek a rajzok. És ez nekem nagyon-nagyon különleges élmény volt. De igen, először nagyon pontosan megrajzolom ceruzával. És valamikor hamar megrajzolom, valamikor viszont napokig vagy hetekig rajzolok egy képet, amíg olyan nem lesz, hogy azt mondom, hogy na most már átvihetem Zománcba. Mert ugye utólag már nem lehet kijavítani a Zománcot.
Már abszolút csak a Biblia és a bibliai tematikájú képek azok, amiket készítesz?
Legfőképpen igen, mert nagyon is inspirál engem a Szentírás, tehát gyönyörűek a történetek, az igék, a zsoltárok. Tehát egyszerűen tovább gondolom a szívemben, hogy hogyan lehetne ezt kifejezni rajzon. De készítek Fehérvárról is képeket, már tervben van, hogy elkészítem Fehérvár szép belvárosi, történelmi belvárosi utcáit, ha nem is mindent, egyet-kettőt, mert régen ezt már elkészítettem egy sorozatban, meg közel állnak hozzám a virágok, a madarak, a természet képei, most hirtelen ez jut eszembe, de bármi jöhet, bármilyen új téma, bármikor.
Beszéljünk a könyv születéséről.
Könyvem címe A 70 bibliai nő alak, Tűzlománc képe és története. Tulajdonképpen a nő alakok alkotásával együtt, tehát a Tűzlománc képek alkotási idejével együtt 7 évig készült ez a könyv. 70 nő alakot festettem meg, képeket, és nagyon szépen megszerkesztette Tóth Adrien. Jobb oldalt van a kép, bal oldalt pedig a nő alak története, de kizárólag a Szentírásra alapozva írtam meg a történetüket, és több mint 200 bibliai idézetet használtam fel hozzá. Tehát a 1990-ben megjelent Károly Gáspár által fordított Bibliából. És hát a nő alakok mellett bibliai fák is szerepelnek benne. Pontosan 10 bibliai fa. Ezt, amikor készítettem a nő alakos sorozatot, akkor gondoltam, hogy megtörje a nő alakok egyhangúságát, készítettem el ezeket a fákat, nagyon méretűek, ezeket már nem is tudtam a saját kemencében kiégetni, hanem a férjemmel együtt elvittük Bonyhádra, és a bonyhádi Zománcáró Kft.-ben égettük ki. Ott van egy hatalmas kemence, tehát akkora az égető rácsa, hát körülbelül 1 méterszer 2 méteres, arra rakjuk fel a képeket, és mindig nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadnak, úgyhogy nagy öröm nekünk oda elvinni. Na most ez a könyv, ez 2018-ban került ki a nyomdából, a Vörös Marti Társaság volt a kiadója, és Nemzeti Kulturális Alap támogatta többek között, és nagy örömöm volt benne, és hiszem, hogy sokaknak nagy örömük van benne. Az csoda volt számomra, hogy a világon nagyon sok helyre eljutott, Ausztráliába, Afrikába, Angliába, tehát tényleg elállt a lélegzetem, hogy milyen csoda történt ezáltal, és hát alig van már belőle. Néhány példány van még.
Volt olyan találkozás az életedben, hogy pont egy olyan történet jött veled szembe, egy olyan nő alaki, akinek mondjuk a problémája, vagy egy ugyanolyan hasonló helyzetben volt, mint te?
Pontosan, hogy ez alapján készültek a képek. Tehát nem kronológiai sorrendben, hanem ahogy megérintették a történetek a szívemet, és ahogy bele tudtam érezni egy-egy nő alak fájdalmába, vagy örömébe, vagy csalódottságába, vagy hát hasonló dolgokon is mehetünk át. Mert az nagyon-nagyon igaz, hogy ezek a nő alakok valóban éltek, húsvér emberek voltak. De ugyanúgy éreztek, ugyanúgy voltak fájdalmaik, mert a szíve, az ember szíve a bűneset óta nem változott, semmit nem változott. És ezeken a történeteken, ha végigolvassuk őket, akkor azért tudunk úgy elgondolkodni, mintha tükörbe néznénk. Akár egy-egy nő alak jellemében is. Igen.
Van kedvenc nő alakod?
Hú, hát elég sok van. De mondjuk a történet szempontjából én nagyon szeretem Ruth történetét, aki moábita volt, egy pogányasszony. És hát Naomi volt az ő anyósa, aki Betlehemből jött el, a férjével együtt és fiaival együtt Moáb földjére, az éhínség elől. És hát a fiai idegen földön, Moáb földön házasodtak meg, és hát így került Ruth Naomi családjába. És amikor meghalt Naomi férje, meg a fiai, akkor úgy döntött Naomi, hogy visszamegy Betlehembe. Hallotta, hogy már nincs ott éhség, és visszamegy. És Ruth a menye hűségesen követte őt, hogy megismerte Ruth Naomi mellett az egy igaz élő Istent. És hogy követte anyósát. Olyan szép ez az ige, amit a kép mellé írtam, mert a könyvben szerepelnek a kép mellett is pluszban igék, ezt felolvasható, ugye? Ruth pedig mondta Naominak, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te még, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. És az tud ilyet mondani, akinek a szívében az élő Isten él.
A fákat is említettük, a bibliai fákat. Igen. Kiegészítői voltak a nő alakoknak, aztán egyszer csak saját életre keltek ezek a fák, saját képeket kaptak. Ezeket hogy válogattad, mi alapján?
Ugye említettem, hogy a könyvben 10 bibliai fa szerepel, azokhoz is vannak igék, gyönyörűen beleilleszkednek a könyv egészébe, az igékkel együtt, szépen az evangélium szólal meg az egész könyvből, és akkor jött egy olyan gondolat, ez érlelődött meg a szívemben, hogy jelenjen meg a fákról egy bibliai naptár, tehát a bibliai fák címmel, 2024-es fali naptár, és ugye akkor kellett készíteni még 2 képet, hogy 12 legyen. És akkor így született meg pluszban a fügefa és az égő csipkebokor. Most a januárit azt felolvasom, ez nagyon gyönyörű, és olyan jó, hogy ezzel kezdődhet az évünk. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Ez a Zsoltárok 1.1.3. Tehát ezt írtam a folyóvíz mellé ültetett fához. Aztán a március hónaphoz pedig az olajfát tettem, mert akkor van nagypéntek, vagy akkor lesz nagypéntek. És ehhez pedig egy olyan igét választottam, ami az Úr Jézus halálára utal. Betegségeinket ő Jézus viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulák meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre áveti. És akkor talán még egy utolsót, a decemberhez, pedig a jó és gonosz tudásának fájának képét raktuk, aminek a törzsén egy kígyó tekered, ugye? A kígyó itt a gonosznak a jelképe, és ehhez az ős evangéliumot írtam, az 1 Mózes 3, 14-15-öt. Mondd az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezeivad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted, és az asszony között. a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát Úr Jézus azért született meg, hogy a fejére taposson a sátánnak, a kígyónak, és legyőzze a halált.
A fából még nem született naptár, tehát ez az első.
Igen. Aha. A nőalapokból született 2020-as naptár.
És ugye a szakmai útról még beszéljünk néhány gondolatot, hiszen ahogy említetted, hogy a főiskolán találkoztál először az elemművészeti ággal, utána hogyan tovább? Tehát saját magad mentél utána, hogy hogyan is lehet ezt ilyen művészeti szinten művelni? Hogy hogyan tanultad ezt meg?
Ez egy 30 éves út. És tulajdonképpen én ezt így utólag látom, így visszatekintve nagyon, hogy ez egy vezetett út volt. És mintha egy ilyen falakkal körülvett úton mentem volna, tehát nem tudtam jobbra se lemenni, meg balra se. Zárt ajtókat találtam, én ezt nagyon megtapasztaltam. Valahogy mondhatnám, hogy véletlen, de ugye nincsenek ebben véletlenek, hogy amikor Veszprémbe költöztünk, akkor ott volt mellettünk egy művészeti iskola. És ott tudtam kiégetni az első ott készült képeimet. Akkor még nem volt kemencém. Akkor még nem is sejtettem, hogy valaha nekem ilyen kiállításaim lesznek, hogy valaha hivatásszerűen fogom tudni ezt csinálni. És hát... sok-sok kísérletezéssel, kitartással, és hát a saját magam, mondom, megtapasztalt károkból tudtam így építkezni, rengeteg tapasztalattal, és hát itt mindenképpen meg kell említenem a családomat, akik rengeteget segítettek, tehát ott volt édesanyám, édesapám, akik támogatta, kemencét vásároltak nekem, mikor ide költöztünk Fehérvárra. A férjem az első pillanattól kezdve bíztatott, hogy ez az én utam, ne hagyjam abba, ne adjam fel, támogatott, és most is maximálisan támogat mindenben. Tehát azzá lehetek mellette, akinek az Úristen engem elgondol. És azt is meg tudtam fogalmazni, hogy remélem, hogy a férjem is azzá lehet mellettem, amivé az Úristen őt elgondolja. Kiegészítjük egymást. Így vagyunk egyek. Rengeteget segít, és hát a fiam, a menyem, a testvéreim, tehát mind-mind támogatnak, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt.
A tehetség, amit kaptál, ez visszavezethető egyébként felmenőkig, és van-e, aki tovább viszi ezt?
Én hiszem, hogy a tehetséget az Isten adja, de az édesapám kiválóan rajzol, még most is 87 évesen. És nagyon erős képzelő ereje van, fantáziája. Tehát ilyen kitalált állatmeséket mesélt nekünk gyerekként. És amikor rajzoltam valamit, akkor vittem neki, és nagyon nagy szeretettel, tényleg ilyen építő módon próbáltam mondani, hogy ezt így rajzoljam, akkor azt kicsit inkább így. Az édesanyám pedig erdélyi születésű, Alsó-Csernátonban, Kovásznán élt, és gyerekkoromban, fiatalkoromban nagyon sok ilyen erdélyi tárgy vett körül. És hiszem azt, hogy a motívum rendszeremre hatással volt, beleépültek ezek. Az is érdekes, hogy az én ikertestvérem, aki Németországban élő, egy vegyészmérnök, hát egy jó pár éve kerámia képeket fest. Úgyhogy ő erre tért rá. Akkor a fiamnak is nagyon jó kézügyessége van. Már ő Bécsen tanít a Orvostudományi Egyetemen fizikát, de nagyon szeret ilyen gyöngyből mindenféle állatokat készíteni, meg tárgyakat, sokszor magától.
Több művészeti szervezetnek is tagja vagy.
Pontosan kettő társaságnak vagyok a tagja. Nekem most jelenleg nagyon fontos. 2010-ben hívtak a Vörös Marti Társaságba szeretettel, és én örömmel mentem, és szép lassan meg is láttam, hogy igen, itt van a helyem. Művészet szerető, finom lelkű emberek vannak itt, és sok olyan program van, amiből én is tudok építkezni. Járnak ide írók, költők, festőművészek, lehetőség van közös tárlatra, beszélgetésekre. A másik pedig az egy országos szervezet, a MAOE, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Ez tulajdonképpen az utódja a megszűnt művészeti alapnak. Hivatásos művészek tartoznak ide az ország minden részéről, tehát van fotóművészeti, iparművészeti, irodalmi, képzőművészeti, zenei tagozat. Nekem azért volt nagyon csodálatos, és Isten ajándékának tekintettem, hogy tagfelvételt nyertem ide, hogy hivatásos alkotóművészként alkothatok ezáltal. És rengeteg kiállítási lehetőség van, pályázati, támogatási lehetőségek. És nem utolsó sorban én megkapom e-mailben azoknak a festőművészeknek a meghívóját, akik valahol az országban kiállítanak. És akkor nagyon jó, mert megismerhetem őket, hogy kik ők, miket festenek.
Születtek ebből egyébként olyan közös munkák akár, ahol több művészeti ággal összefogva született valami alkotás, vagy valami terv, vagy akár egy kiállítás?
Vannak közös kiállítások, például a Fejér Vármegyei képzőművészek tárlata, nyári tárlata, Velence Tavik galériában, és születtek barátságok, ismerettségek. Székesfehérváron is sok ember vett körül, akik támogattak, akik segítettek, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Most meg kell említenem Rodecki Csillát, aki tényleg rendkívül bátorító volt, és segítőkész, akkor Meretei Lászlót. Talán sokan ismerjük, hogy nagyon szép ilyen műterme van, gyönyörű festményekből, és bármikor találkoztam vele az utcán, mindig volt valami kedves mondata, ami kifejezte azt, hogy jó úton haladok, szépeket csinálok. Akkor hát Revák István olyan értelemben nagy hatással volt rám, hogy mikor először jártam a műtermében, akkor lenyűgözött az, hogy milyen bátran használja a színeket. És utána, amikor hazamentem, akkor én is bátrabban mertem használni a színeket. Tehát ilyen értelemben inspirált és segített. Nagyon sokat jelentett nekem Szakál Tóni bácsinak a támogatása, segítsége. Ő már nem él itt közöttünk, festőművész volt, és hát nagyon sok kiállítást szervezett nekem. Például a Püspökkertvárosi óvodába vittük rendszeresen a képeinket, közösen más festőművészekkel együtt. Ponti Márta is, aki székesfehérvári születésű volt, aztán Kaposvárra mentek a férjével. Egyszer láttam itt neki kiállítását, gyönyörű tűzománc képeket készített, és goblen terveket, és nagyon nagy hatással volt rám az ő munkája.
25 éve élnek, vagy él Székesfehérváron, hogy ez egy negyed évszázad, azért ez egy nagyon hosszú idő.
Döbbenet, eszembe jutott, mikor ide költöztünk, 1998, karácsonya után volt rögtön, és még a karácsonyfát is hoztuk magunkkal, és a fiam akkor volt nagycsoportos, tehát nem volt könnyű váltani egy óvodát az utolsó fél évre, tehát nem volt könnyű egyáltalán egy idegen városba ide költözni. Én nem is erről a tájról származok, hanem én Salgótarjánba születtem, és egy kis nyaralónk van, még most is megvan, mert a szüleim most ott élnek, a Mátra alján, egy csodaszép mesebeli faluban, rengeteg fenyő van ott, körbe vannak a fenyőerdők. És nagyon nehezen szoktam meg ezt a várost. Kis városból, kis faluból jöttem tulajdonképpen, de aztán szép lassan, ahogy megismertem az embereket és megszerettem, így szerettem meg Fehérvárt.
És akkor meg is jelentek tulajdonképpen az alkotásokon maga Igen. a város is, aztán Igen. akkor belopta a szívébe Igen. magát.
Igen, nagyon szépek az épületek. Nagyon szeretem, amikor, és nagyon tudok örülni, amikor egy-egy régi épületet felújítanak. Nagyon öröm a számomra, és amikor látom, hogy valami pusztul, akkor az nagyon szomorú, például a Pávásház, azt is elkészítettem tűzománcba, még annak idején, amikor szép volt.
Most, amikor beszélgetünk, akkor éppen egy pályázatra készült alkotást mutattál be, ami szintén a karácsony témakörében, vagy az ünnep témakörében van, vagy született. Mi az, amin egyébként most dolgozol? Mik a következő tervek?
Jelenleg megrendelésekre dolgozom, megrendelésekre is. Szeretem a megrendeléseket azért, mert örömmel tölt el, hogy szükség van a munkámra. és örömmel tölt el, hogy alkothatok így, ilyen szempontból is. Nemrég készítettem el kiállításra a képemet, Magyar Betlehem kiállításra a Józsa Judit galériájába. A címe Csillag származik Jákóból. Ez egy profécia, ez ószövetségi profécia, ami az Úr Jézus születésére utal. A csillag a képen, egy nagy fehér csillag, Jézusra utal, és szinte egybeolvad ez a fehérség a jászolban fekvő gyermekkel. És a kép közepén a figyelem a testben megszületett Isten fiára utal. A csillag felső, középső ágai meg vannak vastagítva, ezek is a Jézusra irányulnak, tehát vezetik a tekintetet arra felé, és Mária, Jézus anyja, és József is felé, a gyermek felé fordul. És az ég két szélén vannak sötétebb felületek, olyan, mintha egy függönyt húznának szét. Ez meg arra utal, hogy a megváltó a mennyei dicsőségből jött közénk erre a földre, ott hagyta a mennyei dicsőséget. És még egy jelképet festettem, vagy raktam rá erre a képre. A jászol alatt egy fekvő, vörös színű kereszt van. Azért jött a földre Jézus, hogy meghalljon értünk, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen, és föltámadt, hogy nekünk örök életünk lehessen. Úgyhogy az utolsó csepp vére is kifolyt a kereszten. És a képen a sok piros színű, szív alakú virág meg arra utal, hogy mindezt önként és szeretetből tette.
Az ÖKK Podcast mai adásában Szűcsné Novák Mária tűzzománc művész volt a vendégem. Köszönöm, hogy meghallgatták beszélgetésünket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla. Viszont hallásra!